A napvendége pedig nem más, mint Hirtling István, színművész. Megint visszacsatolok az előbbi mondatomra, amikor vicceskedtünk azon, hogy rájöttem arra, hogy van többféle színház, többféle közés, többféle stílus, meg igazából az a legfontosabb, hogy a szín, arra jöttem rá, hogy mi a színház lényege. Nem feltétlenül az csak, hogy új formabontó eszközök, nem tudom, gondolatok, remélhetőleg a kettő együtt, hanem adott esetben mondjuk egy színész jelenléte a színpadon. Az is lehet ugyanolyan fontos. Tehát a színházat nem lehet egysíkúvá tenni.
Igen, ennyi. És nagyon nagy baj, amikor valaki elutasít műfaji különbözőségeket. Tehát, hogy egy műfajra próbálja az értékeket kinevezni. Az nagy baj.
Amikor... Vagy egy színházra.
Vagy egy színházra, igen, pontosan. Tehát amikor az ízlés terror kiszorítja a sokszínűséget és a sok műfajúságot, az nagyon nagy baj. A színházban az a jó, hogy ott minden megtörténhet. És ez érvényes mindegyik színházra. És mindegyik különböző műfajú színházra. Tehát nevezzük a színházat csak színháznak. Tehát nem arról van szó, hogy a zenés műfajt én elutasítom csak azért, mert én soha nem szerettem mondjuk a macskákat, azért merem ezt a példát hozni, mert 28 évig játszottam benne a Madách Színházban. Tehát hogy jövök ahhoz, hogy elutasítsam mondjuk a drámai színházat? Azért, mert én a macskákban játszottam 28 évig, de én szerencsém volt, mert én nagy drámai szerepeket is játszottam közben, és nagy komoly sikereket értünk el, és nagy szériákat hoztunk létre. Tehát én amondó vagyok, hogy a színésznek sok műfajúnak kell lenni, mindegyik műfajban helyt kell tudni állni, hogyha van olyan bátor rendező, hogy rámosztja. És nekem szerencsém volt, mert rámosztottak zenész szerepet, drámai szerepet, komédiát, ahogy ugye a Karnyónében hangzik Kuruzs versikéjében, komiko, historiko, pastoriko, tragiko. Tehát mindent kell tudni. Mindent kell tudni. És ezt el kell tudni fogadni a többi színháztól is. Tehát az nagyon nagy baj, amikor ilyen értelemben a diszkrimináció felüti a fejét, már pedig erre is sok példa volt, van, és
lesz.
Amíg én ezt nem tudom megszüntetni, addig sajnos lesz is.
Miért neked kéne megszüntetni?
Nem tudom, mert én a fejembe vettem, hogy egy széleskörű színházművészeti érdekegyeztető fórumot létrehozok, és már majdnem létrejött. És az összes színházi érdeképviseleti szervezet már aláírta. Még egy aláírás hiányzik.
Akkor még összevet?
Én nagyon remélem, és hogyha ez összejön, akkor ez egy nagyon nagy eredmény lesz a 21. század első negyedében.
Uh-huh. Hát igen,
mert erre nem volt példa.
Hát igen, mert legendás az, hogy mennyire megosztott a szakma,
igen, de
színházízlések, politikai irányzatok,
de én
akkor...
fejembe vettem ezt, hogy kevés szabad időmet erre áldozom. Uh-huh. És nagyon lelkesek a résztvevők.
Milyen jó hobbid van, hogy a szabadidődben...
Hát jó, de...
Teszem hozzá viccesen.
Igen.
Ha, és akkor ez egy ilyen érdekegyeztető fórum? Ez
igen,
egy ilyen,
ez csak a hivatásos színházművészetet érinti.
És mi a célja?
Az a célja, hogy egy széleskörű párbeszéd kialakuljon, és a komoly... sorsdöntő kérdésekről, vagy egyáltalán kérdésekről közösen beszéljünk, és ne csak egy vélemény domináljon. És ez nagyon fontos. Tehát amilyen sokszínű a színház, azt tudomásul kell venni, olyan sokszínűek és sokfélék az emberek benne. És ez a nagyon nagy megosztottság, ami ma jellemzi a nem csak a színházi életet, hanem a társadalmi közhangulatot is. Én arra gondoltam, hogy nekem még van annyi energiám, és talán még talán valami hitelem is van hozzá.
Ez lehet, hogy az kell, hogy nem tartozol sehova, se ízésben, mert konzervatív is volt mindenhol.
Én mindenhova tartozom. Én a szakmához tartozom. Aha. Kész. Legalábbis azt hiszem, hogy a szakma része vagyok, és velem eddig még mindenki szóba állt. És én ezt ki akarom vetíteni, és ki akarom szélesíteni. És hogyha nem jön létre, én azt is sikernek fogom elkönyvelni, mert akkor az is egy eredmény. Tehát nem, hogyha nem jön létre ez a hivatásos színházművészeti érdekegyeztető fórum, akkor az is egy eredmény.
Kiderült, hogy nem lehet.
Igen. És akkor azt ki fogjuk mondani. Vagy én ki fogom mondani, és akkor mindenki elgondolkozik rajta, hogy ezt jól tettük-e.
Uh-huh. Jó, hát mindenképpen beszéljünk, hogyha összejön az utolsó aláírás, mert az egy érdekes fejlemény lehet.
Igen,
egyébként.
Igen.
Egyébként. Téged egyébként szeretett a kritika? Ha már nem olvasunk kritikát, és nem szeretjük, mert nem foglalkozunk
nem, vele? Nem azért, mert nem szeretjük. Nagyon, nagyon pártos volt és elkötelezett a kritika. És nagyon, nagyon érdekorientált volt a kritika.
Amennyiben?
Még akkor, amikor úgy ilyen napilapokban megjelent ez az. És
hogy Népszabadság, meg a Magyar Nemzet, meg ez a...
Igen. És sajnos nem szívesen általánosítok, de valahogy elmúlt a igen, tehát az elfogadásnak és a megértésnek elmúlt az igénye. Tehát, hogy van sokféle színház, sokféle műfajja, sokféle emberre, sokféle tehetsége, és ezt nem tudomásul venni, és kritikusként ezt nem akceptálni, az baj, vagy nem tudom. Tehát, hogy akkor, na most, hogyha minden egy irányba halad, akkor ugye annak az a következménye, hogy egyszer csak elkezdjük nem olvasni, mert akkor tudom, hogy megint ugyanaz van benne, tehát, hogy saját magukról kvázi szoktattak le. És akkor volt néhány olyan akció, amit így a sajtó segítségével sikerült keresztül vinni, ami hát azért szintén nem nyert el nálam kiváló minősítést, és akkor az ember már nem foglalkozik vele. És akkor elolvassa, és tovább lapoz, kész. Szóval tényleg, ahogy a költő mondja, és a nyár meg se hőköl belé.
Nemrégen volt itt egy médiakutató, akivel beszélgettem, a mesterséges intelligenciával foglalkozik, és benyögtem neki egy témaként, hogy na de hát csak érdekel minket az igazság. És azt mondta, hogy szerintem nem.
Magyarul, de mi az igazság?
Hát a valóságot leírni valamilyen formában.
De mi a valóság?
Az érdekel, ami a te igazodási pontod. Tehát ha jobboldali vagy, akkor az, ha baloldali az. Ha modern színházat szeretsz, akkor az. Ha mit tudom, polgári színházat, akkor meg az. Mi a valóság? Mit kérdeztél? Jó kérdés. Kicsit hosszú lesz ez a beszélgetés, fél négykor, akkor nem fogsz elindulni, hogyha elkezdjük a valóságot.
Igen, de az igazság, hogy illetve nem. Látod, már nem jól kezdem. Tehát én úgy látom, hogy nagyon sokféle megközelítés van. És hogyha képes vagyok belehelyezkedni másoknak a nézőpontjába, és ugyanannak az éremnek, vagy ugyanannak a tárgynak egy másik oldaláról közelítek, akkor már közelebb léptem ahhoz az elfogadáshoz és megértéshez, ami mondjuk egy következő pillanatban már egy párbeszédre sarkal. És itt a baj az, hogy a megosztottságban, a társadalmi megosztottságban, tehát ezt mindenre értem ilyenkor, a megértés és az elfogadás hiánya van, és ez történelmileg és mondjuk szociológiailag ezt lehet elemezni, hogy ez minek a következménye. ez tényleg ennek a műsornak nem ez a tárgya, azt hiszem, hogy ezt mi most végigelemezzük, de muszáj tudomásul venni, hogy ami most történik, annak nagyon súlyos és komoly előzményei vannak. És aki ezt nem hajlandó tudomásul venni, és értékelni, és elemezni, és végig gondolni, akkor ő azt fogja hinni, hogy hó, hát ez úgyis minden, ez mindig így volt. Igen. Csak hogy az emberi fejlődésben nem szabad kihagyni azt a momentumot, hogy muszáj volna tanulni az előzményekből. És én ezért feszengek ezen, hogy ezt a széleskörű szakmai párbeszédet létrehozzam.
De hát az emberiség nem nagyon tanul.
Igen, hát ezt látjuk.
Ez egy körforgás. Hát,
oké, de azért azon belül vannak részeredmények. És én ebben a kis spektrumban, amit színházi szakmának nevezünk, és amire van némi rálátásom, vagy van valami közöm hozzá, én ezt most a fejembe vettem 2,5 évvel ezelőtt, hogy én ezt létrehozom, és vannak nagyon komoly támogatóink is.
Ha már elmentünk ilyen filozófiai irányokba, akkor igen, utolsó kérdésként...
Pedig ez nagyon gyakorlati volt.
Hát igen. Az egy kicsit alátettük az elméleti szőnyeget azért.
Igen, persze.
Hogy érzed magad itt most a 21. század elején művészként, olyan emberként, aki gondolkodik a világról? Milyen korban élünk most? És akkor most egy órán keresztül kérd a szó.
Na jó, hát először is tudomásul veszem, hogy a 21. század első negyedében élek. Én elég későn lett családom. Tehát a feleségemmel 25 éve vagyunk együtt, és van egy 21 éves és egy 19, mindjárt 20 éves fiunk és lányunk, akik a kisebbik most kezdi az egyetemet, a nagyobbik pedig már másodéves egyetemista. Az egyik bölcsész, spanyol irodalom és nyelvszakon az ELTE-n, a kislányunk pedig az ELTE-nek a gazdaságtudományi karán a marketing szakot kezdi most. És nagyon komoly tapasztalat, és nagyon, nem azt mondom, hogy megrázó, de meghatározó tapasztalat számomra, hogy a gyerekeim az internet világában nőttek föl. Ami ugye a mi fiatal korunkban, tehát a világ dolgaitól enyhén szólva rendkívül el voltunk zárva, hermetikusan lehet mondani. De én sose panaszkodtam a gyerekkoromra, nekem nagyon jó gyerekkorom volt. Viszont azt látom, hogy a mai gyerekek, ugye ők három nyelven beszélnek. Angolul, spanyolul, olaszul. Az első kettőből felsőfokú nyelvvizsgájuk van. Én nem beszélek a magyaron kívül semmilyen nyelvet, bár a gyerekeim azt szokták mondani, hogy apa nem tud egy nyelvet se, de mindegyiken beszél. És ez a nyitottság, és az, ami az internet korával rájuk szabadul, és megnyitja a világlátásukat. És az a családi példa és személyes élmény, amit nekik a család jelent, tehát a feleségem is én, és a környezetünk, illetve az én szakmámból és a baráti körömből sugárzó sokszínűség, megértés, elfogadás, a párbeszédre való törekvés. Az úgy látom, hogy őket nem a mesterséges intelligencia felé sodorja, hanem a gondolkozás felé. És ezt ők csak eszköznek és segédeszköznek tekintik, hogy egy pillanat alatt rá tudnak keresni egy információra, és időnként kétkedve fogadják, hogy mi van ott. Mondjuk inkább a kommenteket és a különböző megszólalásokat. Tehát én azért érzem jól magam itt a 21. század első negyedében, mert az, ami a mi gyerekkorunkból és a kisfelnőtt korunkból, tehát ebből az időből hiányzott, az információk, a szabad áramlás, a szabad mozgás, az minden volt. Volt helyette más. Tehát itt vagyok épésszel, szóval, ugye viszonylag még úgy jó karban. Tehát, hogy nem rokkantam bele. És én ennek nagyon tudok örülni, hogy a gyerekeim egy ilyen világban nőnek föl. Annak viszont nagyon nem örülök, hogy ilyen közeli háborúkról kell, hogy beszéljünk, és ilyen békétlen világban élünk. Én ezt soha nem gondoltam volna, de ezt is tudomásul veszem, és nagyon remélem, hogy ez nem jár a mi életünkre káros következménye, és minél hamarabb ezeknek vége lesz.
Így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettünk.
De azért valami vidámabb témával kellett volna beférni, jó. Nem?
Milyen vígjátékban látszol legközelebb?
Igen. Hát természetesen a vígszínházi előadásokat játsszuk tovább. Szóval igen, játsszuk tovább a játékszínben az életre valókat. Elvállaltam egy vendégjátékot Székesfehérváron. Hargita Iván rendezi az ügynök halálát Gáspár Sándorral a főszerepben, és a barátját fogom játszani. Tehát ugye nekünk van azért a pályán egy több mint 20 éves nagyon közeli együttműködésünk, úgyhogy ez egy újabb állomás az életünkben. Ez lesz itt az első fél évben, és Pass Andreával készítünk egy új előadást a Víg Színházi színpadán. Tulajdonképpen az én belépőmet a Víg Színházba az ő rendezésében játszottam a Vándorkutyában, és a második fél évben készül egy vígjáték a Pesti Színházban, abban játszom, és most tárgyalás folyik egy nagyon érdekes mozgásszínházi előadásnak az előkészületeiről, ami még valahogy bele kéne préselni a két bemutató közé valamikor január elejére vagy közepére, és hát természetesen játszom tovább a Márai életmű sorozatot, amivel ugye havonta megjelenünk a Várkert bazárban, illetve a Márai kultban, de legközelebb például éppen azon a napon, amikor a Halhatatlanok lábnyomát helyezik el a Nagymező utcában.
Ez mikor van?
Ez szeptember 13-án 11 órakor, akkor éppen aznap délután Pomázon a versfesztiválon Márai verses estjét adjuk elő, aminek az a címe, hogy Éltem egyszer én.
Na, a végére csak becsempésztünk egy kis polgári vonulatot.
Hát muszáj.
Márai van.
Igen.
Na, köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettünk.
Köszönöm a meghívást.